Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A héten láttam, egész pontosan ma láttam egy hírt, melyet az osztrák autópálya fejlesztő, építő és kezelő, fenntartó cég, az Asfinag, biztos tudják, melyik az ilyen csili-vili WC-ken ott lehet látni a felírás, hogy Asfinag az osztrák autópályákon. Tehát ők tettek közé egy olyan tanulmányt, melynek az a lényege, és ez kapcsolódik a múlt heti műsorhoz, amikor a figyelemelterelt vezetésről volt szó, hogy a figyelemelterelés a balesetek első számú oka az osztrák autópályákon. És akkor azt mondják, hogy 2023-ban történt 2137 baleset ott az autópályákon, és ennek a nagy része a figyelemelterelés miatt történt. A figyelemelterelés egyenlő, hogy valaki nyomkodja a mobiltelefonját, vagy teljesen beleborul abba, és vagy a másik, hogy most már ugye egyre több autóban vannak ezek az úgynevezett, ez múlt héten elhangzott, ez megismétlem, infotainment rendszerek, ez a központi kijelző, ott állítjuk a klímát, stb. Az eredmények szerint a megkérdezettek csaknem fele kényelmetlenül érzi magát, ha nincs a mobiltelefonja elérhető közelségben, a vezetés közben is. 40%-uk a mindennapokban gyorsan szeretné elolvasni és megválaszolni az SMS-eket, tök mindegy, hogy vezet-e vagy nem. És negyedünknek az is kellemetlen, hogyha még nem olvasták el egy üzenetet el. Tehát csippant a telefon, tudják, hogy jött egy üzenet, kiírt anyám, vagy a barátnőm, vagy a szeretőm, vagy úristen, vagy az orvosom. És 20%, tehát még a vezetés közben is elolvassa az üzeneteket. És az a 20%, ez mindig úgy van, hogy ki az, aki bevallja. Jó, hát az anonim kutatásokon lehet, hogy többen bevallják. A válaszadó kétharmada rendszeresen telefonál, de kihangosító készülékkel, és minden hetedik még a füléhez tartja a mobiltelefont. Ez is egy szép szám. Most nem is értem, de tényleg már, nem, persze nem az a fülhallgató a legjobb megoldás, de már vannak olyan fülhallgató, nem, az nem jó, az nem jó, azt nem is ajánlom, mert a fülhallgató az ki tudja, pláne most már az agyunkba dugjuk ezeket a fülhallgatókkal, teljesen kizárja a külvilág zaját. Hát egy kihangosító még egy régi autóban is megoldható. Vagy tényleg nem kell vele foglalkozni. Oké, most ennyi az adat. A következő okokat hozták fel a kedves válaszadók az aggályos viselkedésekre. Szünetet tartani a vezetésben fárasztó. Tehát magyarán az Asfinag, tehát mint autópálya kezelő, azt mondja, hogy álljanak ki az emberek. Azt mondják, hogy minden 9 kilométerben átlagosan van egy kiállási lehetőség az osztrák autópályán. Nekem egyébként van egy olyan érzésem, hogy Magyarországon még gyakrabban van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 130-szal megyünk, az 4,5 perc. Oké? A mobiltelefon használata úgyis csak rövid ideig tart, az úgyis csak rövid ideig tart, ez idézet. Tehát ez csak rövid ideig tart, mi történhet. És itt jön az én véleményem, amiről múlt héten is beszéltünk, és szeretném megismételni, mert ez iszonyatosan fontos téma, hogy az embert beszippantja a mobil. Ez az, amit múlt héten hoztam példának, ha buszon utazom és mobilozom, néha elfelejtek leszállni a busz megállóban, ahova megyek. És az legyen akár a mondjuk úgy saját megállónk, az otthonhoz közel álló megálló. Meg hogy a pihenőhelyek túl messze vannak, ez is egy érv, és ugye erre mondja az Asfinag, hogy 9 kilométerenként van átlagosan. A közlekedés biztonsági szakértők szerint legkésőbb 2 óra vezetés, vagy 200 kilométer után meg kell állni. Most ehhez képest a valóság az, hogy 500 kilométert is lepergetnek az emberek, és akkor is megállnak 15 percre, egy kis pislantás, egy kis nyújtózás, vagy isznak egy kávét, vagy valami szám, mennek tovább. Úgyhogy most az Asfinag csinál el egy kampányt, de tulajdonképpen az a probléma ezzel, hogy például Magyarországon a magyar rendőrség, ahogy ez múlt héten is elhangzott, nem vizsgálja a figyelemelterelést, hanem már a közvetett okokat, ami lehet a gyorshajtás is a figyelemelterelés következménye, hogyha valaki nem csak tesz egyszerűen a szabályokra. A magyar közösségi csatornái hemzsegnek az olyan videóktól, melyekben üvölt a probléma, hogy nincs jelen a sofőr. Tehát, hogyha valaki belerohan a magyar közút kocsijaiba, a karbantartó autóiba, és látszik, hogy nem is fékez csak az utolsó métereken, akkor az nem a sebesség helytelen megválasztása, vagy a követési távolság be nem tartása, illetve az, de az már egy szekunder ok. Tehát az elsődleges ok minden bizonnyal a figyelemelterelés. És sajnos ezt számszerűsíteni is lehet nagyon fájdalmasan, hogy átlagosan évente egy útkarbantartó hal meg munkavégzés közben az autósok, vagy az egyéb sofőrök hibájából. És nem is jó szó, nem is ez a számszerűsítés, ez nagyon rideg és hideg, mert ők is barátok, férjek, családapák. És évente egy. Köszöntöm a vonalban Pécsi Norbertet, a Magyar Közút szóvivőjét. Szervusz, Norbi!
Ja, üdvözlöm a hallgatókat is!
Most ez általában, bár ugye a Magyar Közúthoz a nem autópályás és nem a önkormányzati fenntartású utak tartoznak. Van olyan összesítésetek, hogy a legtöbb ilyen jellegű baleset milyen úttípuson történik?
Hát ugye itt arányosítani kell, hiszen azért a legtöbb út ugye az nem gyorsforgalmi út. Igen. Tehát, hogy összesen az országban van körülbelül fellehajtókkal együtt nagyjából 2000 kilométernyi gyorsforgalmi út, és hogyha csak az országos hálózatot nézzük, akkor azon kívül van még több mint 31 ezer kilométernyi út, plusz 140 ezer kilométernyi önkormányzati út. Azért a forgalom jelentős része, 75-80% azért a fő- és mellékúthálózaton bonyolódik le, tehát nyilván arányaiban több baleset történhet fő- és mellékutakon, vagy önkormányzati utakon, viszont azt figyelembe kell venni, hogy gyorsforgalmi úton történő baleseteknél ezeknek a baleseteknek a kimenetele azért sokkal csúnyább tud lenni, hiszen nyilván, ha csak a hivatalos 130-as tempót nézzük, már pedig a legtöbben sajnos nem tartják be a 130-as korlátozást, hanem jóval nagyobb tempóval mennek, főleg a belső sávban, akkor az nyilván azt eredményezi, hogy egy-egy balesetnél sokkal komolyabb következményekkel számolhatnak az autósok. Egyébként itt a felvezetődet végighalva, egy szomorú tény, hogy ha úgy nézzük, akkor utolértük Ausztriát, sajnos ilyen szempontból, hogy mi is azt látjuk. Nekünk ilyen kimondott felmérésünk nincs, de azért empirikusan azért ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, sajnos ezt élik át a kollégáink, hogy rengeteg autós nem a vezetésre koncentrál, amikor egy-egy balesetet látunk. Tehát amit te is említettél, hogyha nézzük a különböző forgalomfigyelő kameráink felvételét, akkor nagyon sokszor mi is fogjuk a fejünket, hogy nem látta, hogy ott van az a terelés, ott van előtte az az autó, hogy nem vette észre a másik járművet. Hát valószínűleg azért nem, mert nem a vezetésre koncentrált, és itt, amit a Asszinak is kikutatott, hogy itt azért jelentős számban a mobiltelefon nyomkodás az, ami egy vezető ok tud lenni, illetve ugye az egyre modernebb autóknál, ahogy sorra tűnnek el a fizikai gombok, kénytelen vagy odafigyelni a óriás kijelzőre, és hiába van bármilyen haptikus visszajelzés, muszáj oda nézned, hogy ne tévezd el, hogy csak a klímának.
És az is ugyanúgy beszikban, mint a mobil valószínűleg, mert csillog, villog, szép, színes, minden, szagos.
Igen, igen. Egyébként még azt is érdemes megjegyezni, hogy ugye nagyon sokan kérdezik azt, hogy lehetne átalakítani mondjuk a tereléseket, hogy hogyan vehetnék jobban észre az autósok. Hát ugye mi folyamatosan fejlesztjük és változtatunk a terelések képítésére.
Most van valami azzal... nagyon magas autótok, már úgy értem, ilyen darus kocsira hasonlító valami, mi földobja a táblát
nagyon magasra. Például ez Európában is az első között voltunk, Magyarországon pedig abszolút az elsők, akik meghonosítottuk azt. Ez egy úgynevezett drop and pick rendszer, ennek két zseniális funkciója van. Az egyik az, hogy tudjuk minimalizálni a humán erőforrást, tehát ezek az úgynevezett előjelző járműveket tudják kiváltani, tehát hogyha mész egy gyorsforgalmi úton, és egy munkaterülethez érsz, akkor minimum két előjelző autóval kell találkoznod, ezek általában ugye a leállósában várakoznak, és azokon vannak kint különböző jelzések, sebességkorlátozás, előzni tilos tábla és társai, csak ugye ezeket nagyon sokszor, hogy főleg egy forgalmasabb, gyorsforgalmi útonak, aminek könnyen ki tudják takarni. Ezzel az eszközzel viszont megy a kis teherautó, megáll, és egy automata rendszer lerakja az utánfutóról, a platóról, és automatikusan kinyomja olyan magasra, hogy a kamionokon is túl tud mutatni, tehát sokkal távolabbról tudott-e észrevenni ezt. Viszont még ez sem tud elég biztonságot adni, hiszen hogyha te a telefonodat nyomogatod és nézed, akkor igazából majdnem, hogy mindegy, hogy milyen előjelzéseket raksz ki, nem fogod látni.
Norbi, tehát mondhatjuk azt, hogy a fő ok ezekben a balesetekben is, amit ti tapasztaltok, a figyelemelterelés, még hogyha nem is kutatjátok, ahogy mondtad, ilyen empirikusan ki megfigyelve?
Én azt gondolom, hogy 99,9%-ban a figyelemelterelés, vagy az oda nem figyelés. Hú. Tehát itt azért főleg egy gyorsforgalmi úton, hogyha csak ránézel a telefonodra, nem válaszolsz meg egy SMS-t és a feleségednek a messenger üzenetét, csak ránézel a telefonra, egy autópálya tempónál az azt jelenti, hogy 1-2-3 másodpercig te teljesen vakon repülsz.
Meg nem is beszélve azokról az érzelmi tényezőkről, bocsánat, hogy közbevágok, amit az SMS akár okozhat. Ugye az feleség sokszor fölbosszatja az ember, már bocsánat, de hogy nem most jól viccet félretéve, tehát hogy érkezhet olyan üzenet a főnökömtől, a bárkitől, ami még
persze,
plusz...
Befolyásol.
Igen, befolyásoló tényező
persze.
Lehet.
Persze. És ugye a legnagyobb probléma, amit mi látunk, hogy pont egy olyan időszakban vagyunk, hogy még nincs teljes autonóm önvezető autózás, viszont egyébként nagyon jó fejlesztések zajlanak az autóiparban, sávtartó automatika, adaptív tempomat, front assist és társai, ami sajnos egy hamis biztonságérzetet is adnak egyes autósoknál, tehát ezek ugye vezetés támogató rendszerek lennének, ami azt segítené, hogy ugye te el tudj kerülni egy-egy balesetet. De vannak olyan autósok, akik ezt arra használják, hogy majd az adaptív tempomat az majd úgyis fékezni fog, hogyha majd lát valamilyen mozgó tárgyat előttem, ami hatótávon belül van, majd a sávtartó automatika rezegteti a kormányt, és akkor tudom, hogy valamerre korrigálnom kell, és addig én tudom nyomogatni a telefonomat. Tehát szerintem ez egy valós és mindennapi probléma, de hogyha megnézed, egy városban, Budapesten belül mész, gyakorlatilag ugye minden jó esetben a lámpánál nyomogatják az emberek a telefon, de hogyha kisebb sebességgel mennek, akkor ugyanúgy már nyomogatják közben, de hát ilyenkor lehetnek a legtipikusabb ráfutásos balesetek, és ez nem is kell nagyon nagy sebesség, simán megvan egy koccanás, mert mondjuk nem nézted az utat.
Múlt héten, és a beszélgetésünk apropója az, hogy tartottatok egy sajtóeseményt a Dunakeszi mérnökségnél, mert ugye volt egy felvonulás, amelyben 22 autó vett részt, emlékezve arra 22 kollégátokra, aki meghalt munkavégzés közben az elmúlt esztendőkben. Ez hány év alatt történt?
Hát 2000 óta, tehát 24 óta. Év alatt 22 kollega, és amit felvezetődbe is említettél, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy évente nagyjából egy kollégánk áldozatul esik figyelmetlen autósoknak, és itt, hogyha csak azokat a konkrét eseteket nézem meg, amióta mondjuk én itt a közútnál dolgozom, az elmúlt 6-7 évben ezek a balesetek mind a sofőrökre vezethetőek vissza, és emberi mulasztásra vezethetőek vissza. Nagyon sok kamionos baleset történt, aminek tragédia lett a vége, és itt megint csak be tudjuk hozni azt, hogy vajon mit csinálhatott vezetés közben helyett a sofőr, hogyha tempomat 90-nel megállás nélkül rongyol bele egy munkaterületbe, mert az legutóbbi 4-5 halálos balesetünk az emiatt történt, ráadásul nyírbátori mérnökségünk kollégák, itt sajnos idén márciusban veszítettünk el, ő egy jelzőrös forgalomirányítás mellett zajló munkaterületen vesztette életét, ráadásul úgy, hogy az autós, még tart sajnos a vizsgát, tehát mi sem tudjuk hivatalosan az eredményt, csak arra tudunk hagyatkozni, amit ott a kollégák a helyszínen elmondtak, hogy ők mit tapasztaltak. Egy a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel közlekedett egy jármű. Az, hogy most a mobiltelefonjához nyúlt, vagy egyéb más dolog vont el a figyelmét, de egyszer csak hirtelen irányváltoztatást tett meg, és a szemközti oldalba csapódott be, tehát nem a saját sávjában gázolt a halálra a kollégánkat, hanem a másik oldalon, tehát erre tényleg olyan minimális esély van, hogy erre nem is tudsz készülni, hogy ezt hogy véd ki, tehát ezek mind a felvezetődhöz kapcsolódóan emberi okokra vezethetőek vissza, és arra, hogy nem a vezetésre koncentrálnak a sofőrök, hanem valami másra.
Múlt héten kivittettek minket terepre, egy Nem terelés volt, hanem ez hogy hívják? Tehát forgalom, vagy a sávszűkítés, vagy mi a hivatalos neve ennek, amikor nem is sávelhúzás volt?
Területet alakítottunk ki, csak annyit tettünk meg, hogy az M0-esnek egy olyan szakaszán alakítottuk ki, ahol azért nem okoztunk, hál' Istennek, egyébként nagyobb torlódást, de gyakorlatilag ugye a leálló sávot és a így van, mert a leálló és külső sávot zártuk le a forgatást.
Na most azt tűnt föl, ugye egy 60-as korlátozás volt. És most ez nyilván általánosítás, nagyjából senki nem tartotta be, aki ott ment el. És minket oda kitettetek, persze munkavédelmi minden oktatás után, meg sisakban, meg mellényben, ahol a munkavégzés zajlana. Hát én beszartam. Már bocsánat. Tehát borzalmas volt. És beszélgettem is kollégátokkal, hogy ők nem félnek. Mondta, nincs, ez a félelem már elmúlt, de azért persze, amikor egy kollégával ez történik, akkor picit felerősödik, de hogy hát végzik a dolgokat ott. De ők is látják, hogy nem tartják be. Na most a másik oldal pedig az, hogy miért 60? Tehát, hogy nem az van, hogy az emberek már indoklatlannak tartják a 60-at, mert ott, ha 80-nal mentek volna, ha 80 van, és 80-nal mennek is, akkor lehet, hogy nincs bennem ez a rettegés, tehát félelmetes érzés, amit ott tapasztaltam, mert szerintem itt 60 helyet mentek, lehet, hogy 90%-al is akár. Belső sávban, tehát hogy a gyors sávban, a távolabb tőlünk, a munkavégzésünktől távolabbi sávban, az szerintem simán el se vették adott esetben, lehet, hogy 100-110-el is mentek, ami az egyébként megengedett az M0-áson. Tehát miért 60 akkor? Tehát, hogyha ugye esetleg, hogy azt mondom, hogyha lenne egy életszerűbb szabályozás, akkor az emberek lehet, hogy jobban betartanák. De ez lehet, hogy csak totál nagy feltételezés.
Most induljunk ki a magyar hozzáállásból. Ha 80-as táblát raksz ki, akkor 100-zal fognak menni, hogyha 100-as táblát.
De bocsakot, ti azért tesztek ki 60-at, hogy akkor hát, ha 80?
Nem. Ugye itt nekünk útügyi műszaki előírások vannak, tehát itt nem hasraütésre rakják ki a kollégák a korlátozásokat, hanem megvannak a különböző kis szabályok.
De lehet, hogy a szabályozás is azt feltételezi? Bocsánat, akkor azt nem tudhatjuk.
Hát azt nem tudom, hogy a szabályozás az pont miért így alakult ki, de azért itt azt kell tudni, hogy azért az M0-áson mondjuk 100-110-es tempóval mehet, tehát ahhoz képest még a felére se veszed vissza gyakorlatilag a korlátozást. Tehát nyilván egyébként autópályán, ami ugye most már nem tartoznak hozzánk, de ott nagyon-nagyon ritka esetben volt 60-as korlátozás, inkább 80, vagy 100.
Egyébként pont az osztrákoknál meg jellemző a 60-as.
Igen. Viszont a
autópályákon,
meg gyorsforgalmi úton igazából akkor van, tehát itt nyilván a 110-ről inkább 60-ra veszik le adott esetben a korlátozást, hogyha ez szükséges, illetve hogyha mondjuk sávelhúzás van, mert akkor ott azért van egy törés a sávban, és azért akkor ott érdemben vissza kell venni a tempót. De ez egy nagyon érdekes történet, mert pont mi is ugye posztoltunk erről az eseményről, videókat, fotókat, mindent, és hogy rengeteg alkalommal jön vissza az a jelzés, hogy hát, hogyha nem lennének kintfelejtett táblák, akkor mindenki komolyabban venni a korlátozásokat. Onnan tudják az autósok, hogy mi számít kintfelejtett táblának, vagy mi az, ami értelmetlen. Tehát itt azért azt kell figyelembe venni, hogy azért a sebességgel, hát nem is egyenesen arányosan, hanem hatványozottan változik meg az, hogy milyen kimenetele van egy-egy balesetnek. Tehát itt nekünk muszáj arra gondolni, hogy azért, és nem egyik pillanatra a másikra vezetjük be ezeket a korlátozásokat, tehát ökölszabály szerint azt lehet mondani, hogy gyorsforgalmi úton független attól, hogy autópályáról, autóútról beszélünk, első körben 100, utána 80-as, vagy éppen 60-as, a harmadik lépcsőben 60-as korlátozás van. Tehát aki figyeli a korlátozásokat, az szépen rá tud készülni. Akkor van a baj, hogyha te nem figyeled ezeket az előjelzéseket, és te azt látod, hogy a semmiből van ott a munkateret, csak akkor nem tudom, hogy eddig mit figyelt, hogyha a munkateret előtt 50-100 méterrel veszi észre, hogy ott történik valami.
Igen, az lehet bosszantó az autósok számára, csak feltételezem, hogy van egy korlátozás, és utána kilométerekig nem történik semmi.
Mert ez is tudatosan van. És tudod, hogy miért? Azért, mert...
Hogy legyen egy pufferzóna?
Tessék?
Hogy pufferzóna legyen?
Így van. Tehát azt kell látni, hogy ugye egy-egy munkaterület kialakításánál a konfliktusos pont az mindig a munkaterület elején történik. Tehát amikor nem sorol be időben, nem veszi észre, nem veszik komolyan. Olyat is látunk, hogy ugye nagyon sokan egyébként nagyon szépen időben besorolnak az elfogyó sávból, és van, aki teljesen tudatosan ott előz ki, és majd ott 3-4 autót majd meg fog előzni, és akkor az utolsó pillanatban beszúrja. Csak ez az a manőver sem szokott mindig sikerülni, és emiatt mondjuk láttunk már olyat is, hogy olyan baleset történt, hogy utána az egyik balesetező jármű bepörgött a munkaterület. És ezért van az, hogy a tényleges munkavégzés az sokkal távolabb van a munkaterület kezdetétől. Pontosan azért, mert azt láttuk, és volt erre is példa, hogy hiába volt 50-100-150 méterre a munkaterület, hogyha egy teherautó csapódik be egy munkaterületre, akkor a mi energiaelnyelővel felszerelt teherautónkat is könnyen be tudja tolni a munkaterületre, tehát itt a mi kollégáink védelmében vagyunk kénytelenek ilyen nagy korlátozásokat életbe léptetni.
Norbi, még egy percünk van, az is meglepő volt számomra, amit egy szintén kollégád mondott, hogy atrocitások is előfordulnak, tehát hogy az ott dolgozó munkatársakat, tehát nem csak az, hogy gyorsan megy el egy autó, hanem, sőt, néha már az a gyanús, hogy ha lassan megy el, akkor az esetleg mit fog mondani, vagy mit fog kidobni. Tehát, hogy üres üvegeket rájuk dobálnak, mert a bosszúságukat az, hogy 47 másodperccel esetleg lassabban érnek úti célhoz, oda vágnak valamit a közutashoz, aki ott dolgozik. Hogy ez számomra teljesen megdöbbentő. Hogy ez, hát most nem az, hogy most nem kell itt kiemelni, hogy közfeladatot ellátó személyekről beszélünk, ugye, akik ott dolgoznak, tehát hogy ez az esetben a büntetési tétel is magasabb lehet, hogyha valami történik vele egy ilyen miatt, hogy hozzávágok valamit, jól sejtem, de nincs ennek jelentősége, hogy ezt nagyon gyorsan le kéne kapcsolni, ezt, hogy nem ő tehet róla, aki ott van, meg hát véletlenül ő is tehetne, akkor sem dobnék hozzá valamit. Tehát, hogy
hát ugye ilyenkor jön
ezt a klubrádió hallgatóinak megtiltom. Tehát, hogy a véletlen valaki mennyire megfogalmazva, ha megtudom, nem engedem, hogy hallgassam műsoromat többet.
Megtaláljuk. De hogy viccet félretéve néhány csináltunk egy belső felmérést. Közel 1500 kollégánk vett részt a felmérésben, és ez alapján 88%-ukat már minimum szóbeli atrocitás érte, de ettől sokkal komolyabb, hogy minden ötödik munkatársunk már volt valamilyen fizikai atrocitásnak is kitéve. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy megverték őket, vagy ilyen módon léptek fel ellenük, de amiket te mondasz, hogy vizes palac, sörös doboz, műanyag flakon és társai repültek irányukba, és ilyenkor tényleg az a kettősség van ilyenkor, hogy egyik pillanatban azt kérdezik a közlekedők, hogy mikor csináljuk már meg, mikor lesz már végre az út rendben, és amikor elkezdjük megcsinálni, akkor miért akkor csináljuk, miért úgy csináljuk, ha este csináljuk, akkor ő az a baj, mert...
Meg miért van a sapka rajta, meg nincs rajta a sapka.
Ha hétvégén csináljuk, akkor ő pont hétvégén akarta arra menni, és már akkor se tud közlekedni, ha hétköznap csináljuk, akkor az a baj, tehát a belgának az a baj című számát át tudnánk költeni. Igen. Kicsit közutasabb verzióra is ilyen szempontból.
Köszönöm szépen, Pécsi Norbertet hallották, a Magyar Közút Nonprofit ZRT sajtófőnökét. Hát akkor reméljük, hogy hát az se szép szám, de hogyha jövőre is lesz ilyen felvonulás, akkor legalább a 22-es szám megmarad. Hogy...
Hát mi is azt mondjuk, hogy soha ne legyen hosszabb ez a konvoj, így van.
Köszönöm szépen!
Én köszönöm, sziasztok!
És akkor pördüljünk a mai nap mondjuk úgy fő témájára, a kerékpározásra, mégpedig annak minden szegbenségből, minden részletében a praktikus oldaláról megközelítve. Köszönöm a stúdióban Kusz Mátyást, a Bringaland munkatársán.
Szia, köszöntöm a hallgatókat is.
Már mondhatom, hogy a műsor szinte állandó kerékpáros szakértője, most harmad vagy negyedszer vagy már itt?
Törzs vendége, így van, szerintem negyedszer.
Igen, meg hogy szerintem telefonon is bejelentkeztél már mindent. Tehát most arról beszélgetünk, hogy a kerékpár felkészítése egyfelől, szerintem egy kicsit lehet, hogy beleszagolhatunk az elektromos kerékpárokba is, meg hogy magunk felkészítése is szerintem egy fontos téma. Ezt autós szemszögből mi végigjártuk, mert nem a kerékpáros, hanem az autózás, mert ott is a magunk felkészítése mondjuk egy nyári szezonra. És bár ugye a kerékpározás is egyre inkább, egyre szélesebb időintervallumban végezhető tevékenység a egyre jobb cuccoknak köszönhetően, tehát akár télen is. De azért mégis csak egy alapvetően nyári időtöltés, hogy most a gyereknek vége az iskola, mi is ezen gondolkodunk, hogy hogyan csaphatjuk le azt a rozsdát a két évvel ott az erkélyen felejtett kerékpárjáról, amit már ki is nőtt, de legalább jó áron el tudjuk adni. Úgyhogy ez is lesz majd egy kicsit kérdés. Oké, tehát menjünk végig a kerékpáron. Nyilvánvaló, hogyha teljesen alfabéta vagyok a témához, akkor gurítsam be egy szervizbe, ahol most nyilván mindenki ezt teszi, éppen, hogy véget ért az iskola is. Tehát teltházas a buli, nyilván.
Teljesen, hát nálunk szerintem ilyen február vége, március eleje óta már bőven teltházas.
Én is mindig megfogadom. Jó, most annyi alibim van, illetve annyi magyarázatom van, hogy nem voltunk itthon, de ha itthon lettünk volna, se csináltam volna meg, hogy amikor uborga szezon van, január-februárban elviszem, és akkor megnézik.
Sőt, hát én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább szezon vége felé, mert hát mennyivel jobb letárolni egy olyan kerékpárt, amit lemostunk, letisztítottunk, leszervizeltünk, vagy valakivel leszervizeltettünk, és egy száraz jó helyen várja azt, hogy tavasszal elővegyük, és tavasszal tényleg semmi más dolgunk nem lesz, csak felpumpáljuk a kerekét, és mehetünk is vele.
Igen, mert ha okosak vagyunk, akkor ugye leeresztett kerekekkel, mondjuk fejjel lefelé, vagy fölfüggesztve tároljuk a kerékpárt. Most az csak egy kis zárójel.
Igen, felfüggesztve, bár mondjuk mi azt szoktuk javasolni, hogy teljesen leengedni sem kell a kerékpár gumiköpenyeit, de igazából
miért?
Olyan... Hát mert hogyha teljesen leengedjük, és a gumiköpenyen áll, akkor ugye ott meggyűrődik.
Ha van. Azon áll, akkor
sem. Hát sem. Igen, de ha fel van akasztva, és nem ér hozzá, akkor természetesen le lehet engedni, teljesen nem lesz semmi baj tőle.
Hát vagy én csak úgy tudtam tárolni a kerékpárokat, hogy fejjel lefelé, a nyereg. De erre is mondtad egyszer, hogy akkor a nyereg tud megplöttyedni, vagy...
Hát igen, azért vannak erre, így van, vannak erre mindenféle tároló megoldások, különböző kampók a falra, ahol merőlegesen párhuzamosan fel tudjuk akasztani bárhova a bringát, az a legoptimálisabb tárolási mód, de természetesen úgymond lábon is lehet, tehát ha csak neki döntjük valaminek, és figyelünk arra, hogy ne eresszen le teljesen a gumiköpeny, akkor az is egy megfelelő megoldás.
Meg érdemes, hogy kizsúlát forgatni alkalmanként a gumit, nem?
Hát igen, megoldható az is, de mondom, hogyha alapvetően fel van fújva, ilyen 2-3 bár legalább van a gumiköpenyekben, akkor semmi baj nem lesz.
Hát akkor nyilván ez a beszélgetés most itt el is ágazhatna ezer felé, hogy ki hogy tárolta a kerékpárt. Mert ha valaki tényleg szakszerűen eltároltatta a kerékpárját, elvitte egy szervizbe, vagy maga megoldotta ezeket a dolgokat, akkor tényleg csak annyi, hogy fölpumpán, aztán gyerünk.
Így van, és lehet menni. Ha valaki ugye úgy rakta le a bringát, hogy mondjuk elment egy utolsó őszi esős időbe bringázni, vagy esetleg egy kora téli már felsózott úton, akkor hát tényleg lehet az, hogy mondjuk lemosta a kenőanyagot a láncról, berosdásodott a lánc, láttunk már ezer ilyet, esetleg beázott a csapát, stb. És hogyha ugye így rakjuk el télen, akkor a rozsda az nem kímél semmit. És hát tényleg...
De ez nem végleges dolog, akkor nem kell új láncot venni adott esetben.
Hát olyannal is találkoztunk, hogy annyira összekorrodálódott a lánc, hogy gyakorlatilag menthetetlen volt.
Persze.
Elképzelhető. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a télen amúgy is a szervizek azok kevésbé leterheltek. Nálunk általában amúgy az szokott lenni, hogy szezonban ilyen 3-5 hét a várólista, a szezonon kívül pedig ilyen nagyjából 2 hét, szóval ez ilyen nagy boltoknál szerintem általában így alakul, de azért mondom, hogy télen sokkal kényelmesebb, csomó bolt hirdet szerviz akciót is például, úgyhogy még pénzügyileg is talán jobban megéri.
Oké, miből áll? Tehát, hogy mi az, amit adott esetben én magam el tudok végezni?
Hát, ami otthon elvégezhető, én mindig azt szoktam mondani, hogy a biztonsági berendezéseken kívül mindenkinek csak a saját szakértelme szab határt annak, hogy mit lehet otthon megcsinálni. Ugye a biztonsági berendezésnél itt a fékekre gondolok, ahhoz tényleg csak akkor nyúljon valaki, hogyha 100%-ban biztos a dolgában, meg abban, hogy mit csinál. Azon kívül gyakorlatilag tényleg az mindenkinek a saját képzettsége. Vannak YouTube-on amúgy nagyon jó ilyen tutorial, ilyen oktató videók arról, hogy hogyan kell váltót beállítani, hogyan kell kereket centírozni, hogyan kell csapágyat kiütni. Tehát, hogy sok dolgot el lehet végezni otthon. Nyilván az is gátat szabhat amúgy neki, hogy kinek milyen szerszám vagy berendezései vannak otthon, van, amihez most már amúgy széles körben elérhetőek ilyen kerékpárszerelő állványok, amikkel amúgy azért is jobb beszerezni, mert most nincs könnyebb a bringát, hogyha esetleg egy kertes házba vagyunk, nem kell ledobni a földre, vagy ilyesmi mosás közben, de hogy én azt gondolom, hogy mindenki saját maga becsülje föl azt, hogy mire képes, meg mennyire van benne ez a műszaki véna, ami szükséges ahhoz, hogy egy kerékpárt leszervizeljem.
Gyasztus, még 25 perc van a műsorból, de mindenképpen egy kicsit részletesebben kell erről beszélni, de persze. Tehát, hogy a például mondjuk rozsdás a lánc, és ez mondom, hogy saját tapasztalatban mondom, de igaz, hogy tényleg, hogy kínhagytuk illetve a fiamnak a régi biciklet, már ki is nőtt az erkén, azzal tudunk valamit csinálni, az nyilván már nem elég, hogy csak bekenem.
Nem, ezt hát láncot, meg általában a hajtást, tisztítást úgy szoktuk javasolni, vagy azt szoktuk mondani, hogy vannak ilyen különböző zsíroldó szerek, amikbe be lehet áztatni ugye a láncot. A láncot akkor jó például, meg az a legegyszerűbb metódus rá, hogyha levesszük a kerékpárról. Ennek alapfeltétele az, hogy vagy legyen otthon egy ilyen láncbontó szerszámunk, vagy még jobb az, hogyha a lánc az úgynevezett bontó szemes, tehát van benne egy ilyen gyakorlatilag két L-alakú fémlap egymásba akasztva, és azt gyakorlatilag egy fogóval, vagy egy akár egy célszerszám is van rá, de szét lehet akasztani, és akkor ugye ki lehet fűzni a láncot magából a váltókból, a bringából, és akkor egy ilyen zsíroldó oldószerbe el kell mosni, ki kell rázogatni, utána mi azt szoktuk javasolni, hogy öblítsük le vízzel, és rakjuk ki száradni.
És hallom hogyha... már itt lelki füleimben, még a képzavar is ezzel kedves hallgatókat, anyukám, mi elvisszük ezt a biciklit inkább egy szervizbe, mert amit itt Mátyás mond, de már nem is értem, de lehet érteni abszolút nem azért, csak hogy lehet, hogy bonyolultnak tűnik.
Hát igen, ez a láncmosás is, mert ugye képzeljük el, hogy mi van akkor, hogyha rajta hagyjuk a bringán a láncot, és úgy kezdjük el mindenféle zsíroldó szerekkel lekenegetni, ott ugye előfordulhat az, hogy
ide-oda.
Így van, tehát a hátsó agyba bejut az a zsíroldószer, a középrészbe bejut a zsíroldószer, és ugye egy csomó olyan helyről kioldja a kenőanyagot, ahol alapvetően szükséges, hogy legyen, és akár nagyobb kárt is okozhatunk vele, mint a nyereség az, amit nyerünk rajta. De alapvetően tényleg vannak már akár otthonra sok amatőr kerékpáros, tehát aki mondjuk komolyabban sportszerűen bringázik, vesz otthonra ilyen ultrahangos tisztító mosóberendezéseket, és akkor abban, mint az ilyen kis ékszereket mossa el a láncot. Ugye ez azért jó, mert ott a láncnál, ott a kis görgőkön belül vannak ezek a kis homokszennyeződések, ilyesmik, amiket egy egyszerű tisztítással nem biztos, hogy el tudunk távolítani. Egy ultrahangos mosóval azért ott az tényleg mindent, apró szemcsét is ki tudunk szedni a láncból, de az már tényleg a vájt fülűek, szeműek szórakozása.
Nekem van egy biciklim, ami szíjas. Hogy az egy elég jó megoldás, mert egyfelől csendes is, másfelől pedig elég gondozásmentesnek tűnik. Hogy akkor ez miért nem terjed el jobban ez a dolog?
Hát mint mindennek általában az életben, ennek is van előnye és van hátránya. Ugye a szíjas kerékpárok...
Mondjuk mondtak, hogy árat egyszer, hogy a szíj mennyi. Mondjuk ezt kaptam ezt a bringát, és aztán mondták, hogy a szíjcserés, egy nagyon híres amerikai motorkerékpár márkának a szíja van rajta.
Igen.
És mondták, hogy a csere az ilyen 40-50 ezer forint, és így beleharaptam az asztalba mindjárt a gondolattól is, de ne aggódjak, mert mondták, hogy nagyon sok kilométer.
Így van, tehát hogy azért egy 11-12 fokozatú lánc, ami most ugye a modernebb, komolyabb ringákon van, az mondjuk elfut ilyen 3-5 ezer kilométert nagyjából. Egy ilyen szíj, az pedig nagyjából ilyen 50-80 ezer kilométerenként szokták javasolni, hogy cseréljük.
Tehát, nekem 100 ezeret mondtak, de most féltem, hogy mit fogsz mondani, hogy 5 ezer a lánc, akkor úristen, mennyi lesz ez akkor, mert csak a 10 ezer, akkor hát azért jó, olyan marhasokat nem megyek vele, de na mindegy.
Így van, tehát, ha kilométer levetítjük, akkor nagyjából szerintem még így is fele, harmad annyi a költsége a szíjnak, mint a láncnak, de nem is ez a nagy hátránya, hanem az, hogy a szíjas hajtás az alapvetően lehet egy sebességes, tehát amikor ugye egy direkt hajtás van a hátsó agyban, illetve hogyha több sebességes, szíjas hajtásos kerékpárt szeretnénk, akkor ott mindenképpen egy agyváltót kell ugye beleintegrálni a rendszerbe. Vagy léteznek amúgy most már olyanok is, amit az első motorban van egy váltórendszer, most abban ne is menjünk bele, maradjunk a hátsó agyváltóknál. Ott ugye az történik, hogy attól függően, hogy hány sebességes az agyváltó, egy viszonylag bonyolult bolygómű van benne, tehát mint az autóknak a differenciálművébe például, és ugye, hogyha egy többsebességes agyváltóról beszélünk, akkor a sok kis fogaskerekek egy ilyen viszonylag sűrű olajban úsznak, és bármelyik fokozatba tekerjük, vagyis hát nyilván különböző fokozatba különböző ellenállást, de mindenképpen nagyobb ellenállást ad, mint egy láncváltós, lánchajtós bringa. Úgyhogy mi ezt szoktuk talán legnagyobb hátránynak mondani, hogyha egy hosszú túrát akarunk megtenni egy szíjhajtásos bringával, ami nem elektromos, mert nyilván, hogyha elektromos, akkor az rásegít, és nagyjából mindegy, de hogy egy normál, mechanikus meghajtású bringánál ott azért nehezebb hajtani egy szíjas bringát, mint egy láncváltósat.
Mindig rám fél a sport. Úgyhogy. Elektromos kerékpárok esetében plusz meló van, vagy kevesebb meló van? Hát el tudom képzelni, mondjuk egy akkumulátor, vagy nem is tudom.
Hát elektromos bringák.
Egy akkumulátor tárolása sem mindegy. Ugye?
Így tehát, van, nem mindegy.
Tehát, hogy töltve teszem el, vagy üresen.
Hát mindig van egy optimum. Mi azt mindig szoktuk javasolni, hogy az utolsó bringatúra után, hogyha még télre hosszú időre lerakja az ember, akkor érdemes ilyen 80% körülre feltölteni az akkumulátort, kivenni a kerékpárból.
Akkor ez úgy van gyakorlatilag, mint akár a mobillal, hogyha letesszük, vagy a bármilyen háztartási cuccal.
Igen. És ugyan lehet hideg helyen hagyni az elektromos bringát, illetve magát az akkumulátort, nem lesz tőle nagy baja, de mégiscsak jobb egy szobahőmérsékletű szobában tárolni, illetve amit nagyon...
Tehát magyarul, hogy ki lehet venni az aksit belőle, és általában ezekből ki lehet venni.
Általában ki lehet, vannak olyanok, amikből nem azért, tehát vannak mindegy, kivételek.
Ha ki lehet venni, akkor vigyük föl magunkkal az ágy mellé. Ott.
Igen, már csak azért is, mert a mostani modern rendszereknél már nem annyira fordul ez elő, mert ilyen alvó üzemmódba rakja magát az akkumulátor, de régen még előfordult az, hogy leraktuk a bringet, és mind az autónál ilyen mikromerítést csinált a bringa, mert bekapcsolva maradt valamelyik szenzor, vagy bekapcsolva maradt az agya a bringának. Lemerítette ugye 0%-ra az akkumulátort, ugye télen nem töltötte fel az ember, és ezeknek az akkumulátoroknak a legnagyobb problémája ugye a mély kisülés, vagy a mély merülés, amikor tényleg lemerül egy adott feszültség alá a cella, és ezeknél van mindig egy ilyen úgynevezett BMS, egy ilyen akkumulátor menedzsment rendszer, ami letiltja az egész akkumulátort, hogyha mélymerülésbe megy, és nem is lehet feltölteni. Tehát az semmilyen otthoni vagy gyári módszerrel nem lehet életre kelteni. Aha. Tehát ha egy akkumulátor, elektromos bringa akkumulátor tönkre megy, akkor tényleg újat kell venni gyakorlatilag, és hát ez nem kis összeg általában. Amit viszont még szoktunk mondani, hogy semmiképpen ne csinálna az ember, hogy ha hideg van, tehát ilyen 5 vagy 10 fok alatti hőmérséklet, akkor 5-10 fokos hőmérsékletben már nem szabad annyira tölteni az akkumulátort, ha meg mínusz van, akkor meg semmiképpen, mert azzal nagyon hamar nagyon nagy amortizációt tudunk neki okozni, illetve a másik, hogy nem szabad lemerülve lerakni, és pontosan ugye a mélykisülés miatt, hogy az a legrosszabb, amit tehetünk vele.
Most visszatérve akár elektromos, akár klasszikus kerékpárokhoz. Nem tudom, hogy a szervizek mennyire tartják fejében azt, hogy ezen a kerékpáron mit csináltunk tavaly, vagy mit nem csináltunk, vagy persze lehet, hogy vannak dolgok, amely a használattól függően évente karbantartásra szorulnak. Például arra gondolok, hogyha agyváltó esetében váltó olajozás, vagy zsírozás, vagy nem tudom mi, vagy egyéb ilyen, mit tudom én, ahol tekerjük a kerékpárt, azt nem is tudom mi, ami ott az...
A hajtókarra gondolsz.
Hajtókar, és akkor ami ott benn van a kerékpár.
Az pedig a középrész, így van.
A középrész, hogy azt is gondolom kell karban tartani, vagy valami. Ezeket mennyi időnként, vagy... Igen, mennyi időnként kell, és ez én dolgom nyilván, mint a kerékpár használói, vagy tulajdonossága dolga, hogy ezt úgy figyeljem.
Igen, mert hogy a kerékpároknál nincs egy olyan mondjuk úgy univerzális rendszer, mint mondjuk egy gépjárműnél, hogy van egy bármilyen márkájú autónk, ugye? Így van, aminek van egy szervizkönyve, és akkor mondjuk, ha bárhova máshol visszük is szervizelni, ha mondjuk márkaszervizben szervizeljük az autót, akkor jó eséllyel lekérdezhető az előélete, hogy mit cseréltek rajta, stb.
Én miért csinálnék magamnak, veszek egy kis füzetecskét, de csak saját magamnak, hogy akkor 2024. január 8-án volt egy agy, nem tudom, zsírozás, és akkor mikor legközelebb megyünk mondjuk hozzád, vagy valahova, akkor ott meg tudom mutatni, ez akkor volt. Mennyit mentél azóta, és akkor már mindjárt precízebb a dolog, nem?
Igen. Nálunk amúgy van erre törekvés, hogy a szerviznek ezt a részét is fejlesszük, és mi be is vezettünk már egy ilyen rendszert most év elején, tehát hogy a következő években ez már egy kicsit precízebben fog nálunk is zajlani, melyik évben mi történt pontosan az adott kerékpárral. de ettől eltekintve a vásárlónak sajnos ez a saját feladata, hogy csinálja, de visszatérve arra, hogy a középrész szervizelése, a kerék agyag szervizelése, illetve az egyéb ilyen mondjuk úgy bonyolultabb dolgoknak a szervizelése, az azért egyszerűbb mégis, mert hogy ezek általában ilyen mélyhornyú golyós csapágyakat, vagy integrált csapágyakat tartalmaznak, és ott gyakorlatilag azt kell csinálni, hogyha elkezd kotyogni, elkezd drágni a csapágy, ki kell dobni és belerakni egy újat. Uh-huh. Tehát, hogy nincs szükség arra, sokszor nincs is lehetőség arra, hogy mondjuk újra kenjük ezeket a csapágyakat, mert sokszor...
Megelőzni, vagy kitolni ezt a csere időt, azt nem lehet ezzel, hogyha szépen mindig karmon tartjuk?
Nem, mert például a középrésznél az van, hogy az egyik nagy gyártónak a középrész az olyan, hogyha magát azt a műanyag porvédőt kipattintjuk a csapágy elől, és még a csapágyról is levesszük azt a extra gumis porvédőt, akkor gyakorlatilag megkönnyítjük a kosznak a bejutását, mert annyira precízen van megmunkálva és legyártva az alkatrész, hogy nem tudjuk sérülésmentesen visszarakni. Tehát ott gyakorlatilag ki van mondva az, és a gyártó az azt meg is jegyezte, hogy ezt nem szabad szervizelni, mert az addig jó, amíg a gyári kenőanyag benne van, és addig
működik. De ugye a legtöbb ilyen úgymond karbantartásmentes?
Hát igen, tehát gyakorlatilag amíg fut, amíg megy, addig...
Agyak is, tehát mondjuk a váltó agy is ilyen.
A hátsó vált, tehát az agyváltóra, hogyha arra gondolsz, akkor az nem, mert az agyváltóban abban...
Ez ilyen olajfürdő, nem?
Így van, ott van egy ilyen olajfürdő benne, és ott, hát ott agytípustól függ, hogy hány kilométerenként, de ilyen 10-20-40 ezer kilométerenként attól függ, van kis meg nagy szervíze ezeknek az agyváltóknak, és ott ilyen olajcserét javasolnak, de megmondom őszintén, hogy ott is beszélgettem szakértőkkel, akik agyváltó szakértők, tehát tényleg csak azzal foglalkoznak, hogy agyváltókat szervizelnek, és ők azt mondták, hogy a saját tapasztalatuk az, hogy nagyjából ugyanannyit bír ki egy jól karbantartott, meg egy kevésbé karbantartott agyváltó. Egy nyilván többet bír ki, amit jól karbantartanak, és mindig cserélik benne az olajat, de hogyha mellé rakod azt, hogy annak mekkora a költsége, munkadíja, amíg oda viszed a bringát, ott hagyod, vagy mellé rakod azt, hogy nem tartott karban, és majd veszel egy újat, amikor tönkre megy, nagyjából egálban van.
Én de fura ez. Ezt nem gondoltam volna. Jó, de azért akkor, mit tudom, évente egyszer mutassuk meg egy szakembernek, ha mi nem értünk hozzá körülbelül.
Hogy nem, mi ezt szoktuk javasolni, vagy hogyha kilométerekkel levetíteni, mert nyilván vannak olyan kerékpárosok, akik kifejezetten sokat használják a bringet, vagy évi egyszeri szerviszt szoktunk javasolni, vagy ilyen 5-6 ezer kilométerenkénti szerviszt. Van, aki ennek a többszörösét is meg tudja tenni egy évben, ott nyilván sűrűbben kell szervizelni a kerékpárt az elhasználódás miatt, de alapvetően az évi egy alkalom az szerintem teljesen jó arra. Nekünk is, vagy mi is szoktuk mondani az embereknek, hogy vásárlóknak, hogy jobb az, hogyha behozzák, és azt mondjuk, hogy ez teljesen jó állapotban van, és nem kell vele semmit csinálni, csak mondjuk egy láncot lekenni, vagy mondjuk egy új gumit rárakni esetleg.
Eddig meg gumi egy fontos kérdés.
Így van, tehát az nagyon.
De hát az szemrevételezés elég. Tehát nem kell úgy, mint az autóknál, hogy legyen meg a profilmélység, vagy itt is van ilyen?
Nincs alapvetően, bár mondjuk vannak olyan gumik, amiken van ilyen profilmélység jelző kis mélyedés, mert hogy van olyan gumi, ami teljesen slick, ugye, és ott nagyon nehéz lenne megállapítani, mikor kopott, mikor nem. De alapvetően mi is így szemrevételezéssel meg tudjuk állapítani azt, hogy egy bringa milyen állapotban van, és hogyha jó állapotban van, akkor csak nem szoktunk érte sem pénzt kérni, sem semmit, csak megnézzük, hogy jól működik-e tényleg, de jobb az, hogyha valaki, aki hozzáértő, az tényleg legalább évente megnézi, hogy van-e teendő a bringával, vagy nincsen.
A magunk felkészítése, hogyha most válthatunk arra, az igazából abból áll, hogy milyen felszerelést viszünk magunkkal, nem? Tehát most nem is a mentálisra gondolok, hogy meg föl fogok tudni menni azon a nyomorult emelkedőn, hanem hogy mit tudom én, valami spéci szemüveg érdemes, pláne most nyáron ezzel bogarak jöhetnek szembe rendesen, vagy milyen cucc az? Persze megfelelő folyadékmennyiség az mondjuk alap, de hát ezek olyan dolgok, amik talán egyértelműek, de azért légy szíves, foglald össze, hogy felszerelésben mi az, ami mindenképpen legyen nálunk egy ilyen úton?
Hát a numero uno, a legfontosabb, amit ki szeretnék emelni, nem a fejvédő. Tehát, hogy az így van, azt ugye mindig
a belsőt, ugye?
így van. Ugye azt mindig elmondjuk, én nagyon sokat közlekedem amúgy kerékpárral, és hát azért az évek alatt van egy javuló trend, de még mindig sajnos nagyon-nagyon rosszul állunk a fejvédő tekintetében. Itt bele lehet menni nagyon sokféle vitába, hogy van, aki fejvédő nélkül teker az óvatosabb, mint a fejvédős. De mindegy, én ezt inkább hagynám, mert...
legyen óvatos és fejvédő.
Így van. Ugye, ez a legjobb kombináció. Tehát ezt első körben én kiemelném.
Én hordok rendesen.
Hogy nem, én is. Tehát, hogy hát boltok,
ugye, én nagyon sokat bringázom a fiammal, hát már a példaérték miatt is.
Tehát, pontosan, hogy... tehát hogy én azt gondolom, hogy akik...
És ők nyekergés nélkül veszi föl, tehát meg kérdés nélkül.
Hogy ne, tehát hogyha valaki azt látja a szülein is, hogy felveszi a bukósakot, mert kell, akkor az ne kérdem is az kérdés.
De láttam olyan variációt, hogy szülő nem, vagy gyerekem meg volt. Hát az igen.
Érdekes.
Igen. Oké, tehát akkor... De... Az egyes számú, és a legfontosabb, igen, a fejvédő, a sisak.
Így van, így van. Ugye a másik nagyon fontos dolog, ami rosszá teheti, vagy kényelmetlené teheti a tekerést, ugye a megfelelő nyeregnek a kiválasztása. Én azt gondolom, hogy ez így tényleg egy kruciális pont, hogyha nincs egy jó nyereg a bringán, akkor lehet bármilyen jó kerékpár, lehetünk a tökéletes időjárásban, a tökéletes helyen, de nem lesz jó élményünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szerintem mindenki meg tudja találni a saját magának megfelelő nyerget.
De ez mitől függ? Vannak ilyen általánosítások? Vagy a fenékforma, vagy súly, vagy mi? Erről már volt műsorunk külön, de hogy egy gyors összefoglaló tudsz erre mondani?
Hát gyorsan összefoglalva nehéz amúgy, de mindenki egyéni, én azt mondom, van egy fix mérési metódus, amikor ugye az ülőgumó szélességet lemérjük.
Mit mérsz le?
Az ülőgumó szélességét.
Ülőgumó szélesség.
Így van. Tehát ez ugye csak egy...
Az hogy méredem a
egy adat. Hát van egy ilyen nyomásérzékeny pad, itt van olyan, ami mechanikus, tehát van egy ilyen kis forma, és akkor egy ilyen szilikon benyomódik gyakorlatilag, mint egy memóriacellás, ha úgy kell elképzelni.
Ja.
Illetve vannak digitális eszközök is erre, nekünk van olyan is, és akkor ott egy digitális eszköz, egy nyomásérzékeny pad mutatja meg azt, hogy hol vannak az ülőgumóink. De ugye az csak egy adat, és azon kívül van még ezerféle más, hogy milyen izomzattal rendelkezünk, mennyire tömör az izomzat, stb.
Múltkor belekeveredtünk ilyenbe, hogy a férfiak, ugye a prostata, van-e probléma, nincs probléma?
Így van, tehát van külön férfi, van külön női nyereg. Én azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha legalább egy 4-5 nyerget ki tudunk próbálni, legalább azon a távon, amit úgy általában meg szoktunk tenni. Illetve hát még fontos kiemelni azt, hogy ha még a legkényelmesebb nyerget is megtaláljuk magunknak, akkor általában azért elő szokott fordulni az emberek, hogyha mondjuk télen nem tekerünk semmit, vagy szinte alig, és tavasszal ráülünk, és na, akkor menjünk egy 100 km-es túrát a Kis-Balaton körül, vagy valahol, hát akkor nagy eséllyel még a legkényelmesebb nyerek sem lesz kényelmes. Tehát érdemes, ugye úgyis az edzettség az nem csak arra vonatkozik, hogy mennyire fit az ember, hanem hogy mennyire alkalmazkodott ugye ezekhez a körülményekhez, és hát ez a nyereg is hozzáteszi a magáit.
Akkor az a kettes pont. Aztán?
Aztán ezen kívül mindenféle olyan esetleges...
Lámpák ugye az alap.
Hát ahogy ne, tehát hogy a kötelező kiegészítők azok alapok. Én nappali lámpát is szoktam javasolni, mert vezetek is viszonylag sokat, és sokkal jobban láthatóak azok a kerékpárosok, akik valamilyen erős nappali villogóval ellátott kerékpárra tekernek.
Magyarországon engedélyezett a villogó.
Így van, ugye ezt, ha jól tudom, akkor csak Németországban
igen.
Így van a
igen, tehát hogyha valaki német villogót vásár, az nem villogó.
Így van, az piros világító.
Nagy betűkkel neved meg.
Igen.
Sajnos, igen.
De ettől függetlenül az még egy fontos dolog lehet, illetve hát mindenféle olyan szerszám, ami gumileszedő, pótbelső, pumpa, tehát amivel egy ilyen esetleges alap problémát el tudunk hárítani. Szerszám esetén is én azt mondom, hogy ugye lehet venni különböző funkcióval ellátott marok szerszámokat például, amik ilyen nagyon kicsi helyre elférnek, akár egy mezzsebe, vagy bárhova. És hát tőlünk is mindig szokták kérdezni, miért vegyen az ember. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy egyrészt, ami kompatibilis a kerékpárnak az alkatrészeivel, másrészt pedig, amit tudunk is használni. Tehát, hogy hiába van mondjuk egy láncbontó, vagy valami ilyesmi a marok szerszámon, hogyha nem tudjuk használni, akkor feleslegesen van rajta.
Oké, és akkor legyen egy belső nálunk, ugye, hogy nekem is legyen már egy kicsit igazam, kérlek.
Mindenképpen, tehát azt az ilyen alapdolgokat érdemes.
És arra is érdemes esetleg oktató videót nézni mondjuk videó megosztókon, hogy az hogyan.
Hát, hogy cseréljük ki pontosan, igen.
Mert ez nem van egyszerű. Tehát ott talán az emberek feszült, afran, üzébek, meleg van, néző, hogy gyerek, meg sír, éhes, mindent.
Pontosan, tehát főleg akkor, hogyha mondjuk akkor akarunk először belsőt cserélni, amikor letekertünk már 50 kilométert, kicsit éhesek is vagyunk. Így van. Tehát nem hiszem, hogy azt sikerrel fogunk járni.
Tényleg otthon egy főpróbát lehet nyomni, nem?
Abszolút, tehát én mindig szoktam.
Van egy sikerélmény is benne.
Igen.
Például tök jó, lehet kapni különböző felfújó patronokat, tehát én az imádom. Az egy annyira jó érzés, nem, hogy óráig pumpálni, hanem...
Pontosan, de azt is szoktam javasolni, azt is próbáljuk ki otthon, mert hát az nyilván egy patron, tehát azt egyszer felfújjuk, és akkor az így van.
Hát,
pontosan, valaki rosszul tekeri rá a szelepre, vagy esetleg nem gyakorlott, és úgy szúrja ki a szelepet.
Hát a pumpa azért legyen ott a másik zsebben.
Hát igen, vagy ha valaki nagyon gyakorlott, akkor mehet csak CO-val is, de mindenképpen én azt javaslom, hogy annak sem az első főpróbája legyen az, amikor defektet kapunk az út mellett.
Oké, na most... Mégis a magunk fizikai felkészítésével kapcsolatban, hogy persze ez lehet, hogy senki nem tartja be ugyanúgy, mint különböző egyéb autós tanácsokat is, vagy az, hogy a tömegközlekedési eszközeket vegyük igénybe bizonyos esetekben, de hogy mondjuk például a kerékpára ülés előtt, főleg amikor indul a szezon, van valami, hogy bemelegítsünk esetleg előtte, vagy maga a kerékpározás a bemelegítés, ha lassabban megyek az elején, vagy...
Hát az is lehet, ugye lehet különböző tornagyakorlatokat végezni a bemelegítés során, itt gyakorlatilag nagyon nagy dolgokra nem érdemes gondolni, tehát egy fejkörzés, egy válkörzés, derékkörzés, tényleg, hogy ne egy, ez nyilván egyén függő is, hogy valaki mondjuk kötött izomzattal rendelkezik, vagy sem, tehát aki mondjuk igen, annak mindenképpen javasolt az ilyen bemelegítés, illetve hát még az a fontos, hogy amit én szoktam javasolni, hogy ugye a kerékpározást is lehet különböző pulzuszónákban végezni, és hogyha valaki egy hosszabb túrára készül, vagy tényleg nulláról áll neki kerékpározni, akkor mi azt szoktuk javasolni, hogy legalább ilyen egy-másfél órás tekeréseket kezdje el, vagy azzal kezdjen, és legfeljebb olyan tempóval, ahol még az órán keresztül tudja venni a levegőt, vagy esetleg néha a száján keresztül, de hogyha annál intenzívebb tekerést csinál az ember, akkor az már a hármas pulzus zónában, vagy az afelett történik, és az hosszú távon nem fenntartható. Tehát ez nem a zsírégetési zónában van, csak teljesen más az edzés értéke. Zónában. Hát így van, és igazából hosszú távon nagy fejlődést nem tudunk vele elérni, hanem tényleg ezzel a alapálló képességi, nem annyira intenzív, de hosszú tekerésekkel azokkal ugye sokkal messzebbre jutunk, átvitt értelemben is, meg fizikailag is.
Az ilyen egyéb kütyükhöz sorolható, hogy akkor vigyünk szemüveget magunkkal, vagy tehát mi az, ami még komfortosabbá teheti a kerékpározást?
Hát a kerékpáros nadrág például az mindenképpen, ugye speciális kerékpáros betétele állított kerékpáros nadrág, vagy ugye a szemüveg, ahogy mondtad, de ott az van, aki annyira úgymond allergiás a szemüvegre, hogy nagyon bekorlátozza, beizzad alá, bepárásodik,
jó,
vagy esetleg szemüveggel ellátott dioptriás, így van. Még amit tudok mondani, esetleg a kerékpáros kesztyű, az szintén egy jó dolog lehet amúgy sok ember számára, esetleg akinek kézzsibadása van, vagy ilyesmi, az egy jó bringás kesztyűt kipróbálhat.
És a féle program ajánlóként, hogy extraként, Kuszmátyás extraként hoztál egy kalandkör 400 lehetőséget, ami a Balaton körül van, de nem az a klasszikus Balaton kör, ami szintén nem kevés.
Így van, a klasszikus Balaton kör, ugye 200 pár kilométer.
De Balaton lehet, a kalandkör 400. Ez mi? Ez egy kiépített úton vagy?
Ez gyakorlatilag egy olyan körként kell elképzelni, mint a kék túra, mondjuk
most
a túrás kék túra.
Mondjuk, hogy valaki most itt meghallja és beírja a keresőbe, kiadja.
Abszolút meg fogja találni, így van. Ez egy így van, mind a két oldalról, mind a két irányból kijelölt pálya, on-road és off-road, tehát vannak benne terepes és kevésbé terepes szakaszok is. Ugye itt főként azért, mert a szabadidős kerékpározást is egyre inkább próbálják mindenféle téren támogatni az emberek, és egyre inkább felismerik, hogy fontos az, hogy ne csak az aszfalton tudjon menni az ember. Úgyhogy ez tényleg mindenféle olyan Balaton körüli településre is elviszi az embert, ahova a normál bringaút nem vinné el.
Tehát akkor ez egy nagyobb, nyilván nagyobb kör össze-vissza, tehát nem párhuzamosan megy a parttal.
Nem. Ez nagyjából ilyen 30-50 szakaszra van bontva.
Mert azért ott a szűk Balaton körben a 280 kilométeres, ott vannak, pláne ott a Keszthely környéken, ott azért vannak meglepetések, meg ugye ott át kell menni a Badacsonyon, minden.
Igen, a kalandkör 400 az még inkább, tehát az egy kifejezetten szintes rész, és ugye ezért is bontották ennyire sok szakaszra, mert ez ugyanúgy, ahogy a kék túra, szakaszonként is egészen nyugodtan teljesíthető.
Kalandkör 400, de jó, nem is hallottam róla. De lehet, hogy sokan vannak így, úgyhogy köszönjük szépen. Közben ugye jöttek SMS-ek is, gyorsan elmondom, írt még az előző témánkhoz, Ildikó, mint sok dolog ez is egyén függő, lányomhoz 1200 kilométert autóztam sok éven keresztül, most már csak párban vezethetek, szigorúak a gyerekek, két tankoláshoz álltam csak meg, mobilt nem használtam, balesetmentes a jogsim, 50 éve, köszönjük szépen Ildikó, szuper, nagyon jó, és írt, szia Laci, üdv itthonról, most lettünk kész az erkély felújítással, nagyon meleg van, szép napot mindenkinek, slágerez Zoli. Köszönöm szépen, hogy Kusz Mátyás, a Bringaland munkatársa itt volt, és mint mindig csodálatosan és izgalmasan mondta el a legfontosabb tudnivalókat. Jövő héten folytatjuk. Fábián Lászlót hallották, visszatallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig. Autótól a zebráig.